az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, amely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van, angyalainak megparancsolta, a tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat. Jézus ezt válaszolta: de az is írva van, ne kísérsd uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán, megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus azt mondta neki: takarodj, sátán, mert írva van, uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta őt a sátán, és ime, angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Régi hagyomány szerűen nagyböjt első vasárnapjára Ferenc pápának van egy speciális nagyböjti üzenete, és mi is most ezt az üzenetet fogjuk meghallgatni. Kérem különösen olyan szívvel is hallgatni, nekünk egy kicsit olyan természetes, hogy a pápa írt egy levelet, elolvassuk, meghallgatjuk, de amikor ezt hallgatjuk, akkor jusson eszünkbe, hogy nem csak a katolikusok olvassák. A katolikusoknak írja, de ő tudja, hogy minden kereszténynek és nem kereszténynek olvassa. Írja, és más vallásúak, azt gondolom sokszor sokkal nagyobb intenzitással alig várják, hogy megjelenjenek a pápai írások, és elolvassák. Azt hiszem, akik beszélnek értelmes, gondolkodó emberekkel, akiknek nincs kapcsolatuk egyházzal, vallással, de nagyon sokan elmondják, hogy de amit a pápa ír, azt el szoktam olvasni. Tehát valahol azt kell mondanom, hogy a világban, ha van értelmes, normális, józan üzenet, akkor az most a pápa üzenetei. Nem csak ez, hanem sok-sok ilyen, és kérem, hogy akár most ezt meghallgatva, vagy otthon, interneten, számítógépen újra elmélkedve, érdemes ezeket hordozni a szívünkben, és így megélni. Kérem, hogy hallgassuk szeretettel. Kedves testvérek, a nagybőjt egy új kezdet, olyan út, amely elvezet a biztos célhoz, a feltámadáshoz, húsvéthoz, amikor Krisztus győzelmeskedik a halál felett. Ebben az időszakban mindig erős indítást kapunk a megtérésre. A keresztény arra kap meghívást, hogy teljes szívével térjen meg az Úrhoz, ne elégedjen meg a középszerű élettel, hanem növekedjen az Úr barátságában. Jézus, a mi hűséges barátunk, aki soha nem hagy bennünket cserben, hiszen még akkor is, ha bűnt követünk el, ő türelmesen várja, hogy visszatérjünk hozzá, és ő várakozással kifejezi, hogy meg akar nekünk bocsájtani.
A nagybőjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az egyház felkínál számunkra. A böjttel, az imádsággal és az alamizsna adás révén. Mindezek alapja az Isten igéje, amit ebben az időszakban jóval nagyobb odafigyeléssel kell hallgatnunk és megfontolnunk. Itt most szeretném külön kiemelni a gazdagról és a szegény Lázárról szóló példabeszédet. Engedjük, hogy megihlessen bennünket ez a jelentős részlet, amely kulcsot kínál ahhoz, hogy meglássuk általa, miképpen kell cselekednünk, hogy eljussunk a valódi boldogságra és az örök életre, figyelmeztetve minket az őszinte megtérésre.
A példabeszéd azzal kezdődik, hogy bemutatja a két főszereplőt. Ám a szegény Lázárról kapunk csak pontos leírást, kétségbejtő helyzetben van, már fel sem bír kelni, a gazdag kapujában fekszik, és azokat a morzsákat eszi, amelyek ennek asztaláról elé hullanak. Testét mindenütt sebek borítják, és a kutyák nyaldossák ezeket. A helyzet tehát nyomasztó. Lázár mélyre süllyedt, és megalázó helyzetben találja magát. A jelenet még drámaibb, ha azt is tekintetbe vesszük, hogy a szegény Lázárnak nevezik. E név ígéreteket hordoz, hiszen azt jelenti, Isten megsegít. Ez a szereplő tehát nem névtelen valaki. Pontos leírásunk van róla, és olyan emberként áll előttünk, akihez személyes történetet csatolhatunk. A gazdag Lázár számára ő szinte láthatatlan. A mi számunkra azonban ismert. Közzelállónak érezzük, saját arca van. Ajándék. Felmérhetetlen értékű gazdagság, az Isten által akart szeretett lény, akiről meg is emlékezik. Még ha kézzelfogható állapota olyan is, mintha emberi szemét volna.
Lázár azt tanítja a számunkra, hogy a másik ember ajándék. A másik emberhez való helyes viszonyunk abban áll, hogy hálával felismerjük értékét. A gazdag ember kapujában fekvő szegény, sem útban lévő akadály csupán, hanem felszólítása megtérésre, az élete megváltoztatására. E példabeszéd először is arra szólít fel bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik ember előtt. Mivel minden ember ajándék, legyen az a szomszédunk, vagy akár egy szegény ismeretlen. A nagybőjt megfelelő idő arra, hogy kinyissuk az ajtunkat minden szükséget szenvedő ember előtt, és felismerjük benne Krisztus arcát. Mindnyájan találkozunk utunkon ilyen emberekkel. Minden élet, amely utunkba akad, érdemes rá, hogy befogadjuk, tiszteljük, szeressük. Isten igéje segítség számunkra, hogy felnyissa a szemünket, és be tudjuk fogadni és szeretni tudjuk az életet, főként a törékeny életet. Ám ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, komolyan kell vennünk azt is, amit az evangélium a gazdag emberrel kapcsolatban mond el.
A példabeszéd kendőzetlenül megmutatja azokat az ellentmondásokat, amelyek között a gazdag ember él. Neki a szegény Lázárral ellentétben nincsen neve, csak gazdagként jellemzik. Jólétét kimutatják a ruhák, amelyeket visel, a túlzott luxus. A bíbor ugyanis értékesebb volt ekkor az aranynál és az ezüstnél, és ezt fenntartották az istenségek és a királyok számára. A patyolat olyan különleges lemvászon volt, amely viselőjét szinte szakrális jeggyel látta el. Ennek az embernek a gazdagsága tehát túlzó, már csak azért is, mert minden nap szokása szerint közszemlére teszi. Minden nap nagy lakomát rendezett. Azt látjuk, hogy rajta drámaian, hogy valaki teljesen megront a bűn, három egymást követő lépésben. A pénz szeretete, a hiúság és a gőg. Pál apostol azt állítja, minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás. Ez az ember megromlásának fő oka, és az irigység, a veszekedés és gyanakvás forrása. A pénz képes átvenni fölöttünk az uralmat, olyannyira, hogy egyeduralkodó bálványunkká válik. Ahelyett, hogy eszköz volna, amelyekkel jót cselekedhetünk, és gyakorolhatjuk a mások iránti szolidaritást, a pénz az önzés logikájának szolgájává tehet minket, és az egész világot, nem hagy teret a szeretetnek, és meggátolja a békét.
A példabeszéd megmutatja azt is, hogy a gazdag embert a kapzsiság hiúvá teszi. Személyiségét a látszatukban jeleníti meg, abban, hogy másoknak megmutatja, mi mindent engedhet meg magának. Ám a látszat a belső üresség álcája. Élete a külsőségek rabja, a lét legfelszínesebb és legátmenettibb dimenziójáé. Ennek az erkölcsi züllésnek legmélyebb foka a gőg. A gazdag ember úgy öltözködik, mintha király lenne. Utánozza egy istenség viselkedését, elfeledve azt, hogy egyszerű halandó. A gazdagság szeretete által megromlott ember számára nem létezik más, mint a saját énje, és ezért az őt körülvevő személyek nem lépnek be a látóterébe. A pénzhez való ragaszkodás gyümölcse tehát egyfajta vakság. A gazdag nem látja az éhes, sebekkel borított és megalázottságában elesett szegény embert. Ha ezt a szereplőt vizsgáljuk, megértjük, hogy az evangélium miért ítéli el ilyen világosan a pénz szeretetét. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is.
A gazdag és a szegény Lázárról szóló evangéliumi rész segít bennünket abban, hogy jól felkészüljünk a közelgő húsvétra. A hamvazó szerda liturgiája nagyon drámai módon arra figyelmeztet bennünket, hogy mi is éljük át hasonlóan azt, amit a gazdag ember tesz. A pap, amikor homlokunkra rajzolja a keresztet a hamuval, ezeket a szavakat ismétli: emlékezz ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. A gazdag és a szegény ember ugyanis egyaránt meghal, és a példabeszéd nagyobbik része már a más világon zajlik. A két főszereplő hirtelen rádöbben: semmit sem hoztunk erre a világra, s nem is vihetünk el semmit. A mi pillantásunk is a túlvilágra szegeződik, ahol a gazdag ember hosszas párbeszédet folytat Ábrahámmal, akit atyának nevez, és ezzel megmutatja, hogy ő is Isten népéhez tartozik. Ez életét még ellentmondásosabbá teszi, hiszen eddig semmit sem tudtunk meg Istennel való kapcsolatáról. Életében nem volt hely Isten számára. Az egyetlen Isten, ő maga volt saját maga számára.
Csak a túlvilági gyötrelmek között ismeri fel a gazdag ember Lázárt, és azt szeretné, hogy a szegény enyhítse kínjait egy kis vízzel. Hasonló dolgokat kér Lázártól, amelyeket a gazdag meg tudott volna tenni, ám soha nem tett meg. Ábrahám azonban elmagyarázza neki: emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben. Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. A túlvilágon valamiképpen helyreáll az igazság, és az életben elszenvedett gyötrelmeket kiegyenlítik a jó dolgok. A példabeszéd folytatódik, és így üzenetet hordoz minden keresztény számára. A gazdag ugyanis, akinek élnek még testvérei, azt kéri Ábrahámtól, hogy küldje el ezekhez Lázárt, hogy az figyelmeztesse őket. Ám Ábrahám így válaszol: van Mózesük, és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. És a gazdag ember ellenvetésére meg is erősíti: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, Ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.
Ilyen módon előttünk áll a gazdag ember igazi problémája. Rossz sorsának eredete abban áll, hogy nem hallgatja meg Isten igéjét, ezért nem szereti már Istent, és ezért veti meg fele barátját. Isten igéje élő erő, amely képes kiváltani a megtérést az ember szívében, és a szemét ismét Isten felé fordítani. Ha bezárjuk szívünket Isten nekünk szóló ajándéka előtt, következésképpen testvérünk előtt is zárva marad a szívünk. Kedves testvérek, nagy bőjt alkalmas idő rá, hogy megújuljunk az ő igéjében, a szentségekben és a találkozásban az élő Krisztussal fele barátainkban. Az Úr, aki a pusztában eltöltött 40 nap alatt legyőzte a kísértő cseleit, megmutatja nekünk, hogy melyik úton járjunk. Vezessen minket a Szentlélek a valódi megtérés útján, hogy újra felfedezzük Isten igéjének ajándékát. Megtisztuljunk a látásunkat elvakító bűneinktől, és Krisztus szolgáljuk a szükséget szenvedő testvéreinkben. Bátorítok minden hívőt, hogy a lelki megújulást mutassák ki azokban a nagy bőti gyakorlatokban, amelyeket az egyházi szervezetek kezdeményeznek szerte a világban, hogy növekedjen a találkozás kultúrája az emberiség egyetlen nagy családján belül. Imádkozzunk egymásért, hogy Krisztus győzelmében részesedve képesek legyünk megnyitni kapuinkat a gyengék és a szegények előtt. Így tudjuk majd húsvét örömét teljesen megélni és tanúskodni róla. Ferenc pápa. Egyetlen gondolatot az evangéliumhoz, a pápa üzenetéhez természetesen én nem akarok semmit hozzáfűzni, ez annyira világos és gazdag, tiszta üzenet. Az evangélium Jézus megkísértése a pusztában a személyes életünk története, és különösképpen átélhetjük, ha valaki elkezd egy komolyabb lelki időszakot megélni. Miért megy Jézus a pusztába? Mit jelent a bőtje? Hogy jobban együtt akar lenni az Istennel. A bőjt önmagában egy értelmetlen. Annak nincs magában értelme. Úgy van értelme ezt a bőjtöt, én arra használom, sok-sok mindentől eltolva magamat, egy kicsit eltávolítva, hogy jobban figyeljek az Istenre. Így van értelme, de amikor az ember egy ilyen bőjtöt kezd, akkor az emberségünk képes megéhezni. Két ilyen éhségünk van. Az egyik általános. Születésünk pillanatától halálunkig kísér bennünket az emberségnek egy éhsége, szomjúsága. Valami mindig hiányzik az életünkben. És ez a sebzettségünknek a lehetősége. De amikor komolyabban elkezdünk az Istenre figyelni, és egy kicsit úgy a bőjt valóságát megéljük, akkor még sebezhetőbbé válunk. Mikor kísérti a sátán Jézust? Amikor megéhezett. Istennel volt, de az embersége megéhezett. Na most támadható. És hogyan viselkedik Jézus ebben a támadásban? Tiszta, világos gondolatokkal. Józan ésszel. És ez az életünk kísértésének az egyik nagyon fontos része. Hogy amikor azt érzem, hogy valami úgy megzavar, valami kísért, valami ki akar mozdítani abból, amiben vagyok, amit jónak gondoltam, amit jónak terveztem el, akkor józan ésszel tudjam hárítani a sátán kísértéseit. Miért? Mert az evangéliumnak a nagyon súlyos pontja, mondhatnám úgy, hogy a súlypontja az utolsó mondat. Az sátán eltávozott, és angyalok jöttek, és szolgáltak neki. A keresztény életünknek a lényege, hogy az Isten kapcsolatunkban, a lelki életünkben eljussunk ide, amikor azt éljük meg, hogy az Isten gondoskodik rólam. Angyalok jöttek és szolgáltak nekem. Hányan elmondták már nekem is, vagy egymásnak biztos, hogy milyen jó volt, hogy az Isten engem akkor megsegített. Hogy akkor kaptam egy gondolatot, kaptam egy üzenetet, kaptam erőt. Nem azt jelenti, hogy nem volt szenvedés és fájdalom az életemben, csak segített az Isten megélni. Olyan ez, mint a fiatalok nagyon szeretik a sportot, és most ugye az olimpiáról nagyon sokat hallottunk, nem a pesti olimpiáról akarok beszélni, nehogy valaki megijedjen. Ahhoz, hogy valaki egy olimpiai dobogóra felálljon, ahhoz nagyon nagyot kell szenvedni. Fogalmunk nincs. Ott nem lehet spórolni az edzéssel. Ott nem lehet kihagyni. Ott oda kell adnia magát, és az egy kőkemény szenvedés. Erre vágyunk. Az emberi kapcsolatunk, a családi életünk, a személyes életünk, az Isten kapcsolatunk útján, hogy egy kicsit magasabb dobogóra álljunk. Egy kicsit többet kihozni magunkból. Ez a nagybőtnek egy nagy lehetősége, hogy amikor majd egy idő eltelt, akkor azt érezzem, hogy jobb vagyok ezen az úton. De addig van a szenvedés. Addig van a küzdelem. Mondhatnám azt, hogy a poklok poklán át kell menni az embernek. Hiszem, hogy az idős házaspárok is el tudnák mondani, hogy volt az életünkben egy szakasz, amit nagyon meg kellett szenvedni. Nagyon meg kellett vívni. De utána angyalok jöttek és szolgáltak nekünk. Egy közösségnek, egy személyes életnek át kell menni egy szenvedésen. Ezt nem lehet megspórolni. De ott nagyon nagy a kísértés. Óriási, hogy egy kicsit lazítsak, egy kicsit könnyebben, egy kicsit úgy egyszerűbben vegyem. De ha a sportoló az edzéseken lazít, ha kihagyja, ha nem veszi komolyan, nem fog dobogóra állni. A szeretet, az emberi kapcsolat, az Isten kapcsolat útján nem lehet kicsinyeskedni. Nagy stílűnek kell lenni, túlcsordulónak, hogy majd az Isten is, amikor, mint Jézus, túl lépünk ezen a ponton, akkor az Isten is nagy lelkű és túlcsorduló legyen velünk és bennünk. Én azt kívánom, hogy most ebben a nagybőjtben fiatalok, felnőttek, idősek, merjünk úgy komolyan oda nézni, és azt mondani, na most egy komoly lelki időszakot kitűzök magam elé. Egy Isten kapcsolatot. Nem arra kell gondolni, hogy böjtölni fogok, az nehéz, annak nincs értelme. De annak, hogy egy szebb életet hozzak ki magamból, annak van értelme. És lehet, hogy fájni fog. Lehet, hogy nehéz lesz. De a húsvét üzenete, az angyalok jöttek, és szolgáltak neki. És ez az öröm, ez az emberi méltóság, ez az Isten gyermekség minden szenvedést és minden áldozatot megér.